útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Sikerrel zajlott le idén is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programsorozat csütörtökön kezdődött, a nyitó szentmisét akkor Ternyek Csaba egriesek mutatta be. A találkozó keretében előadások, tanúságtételek hangzottak el, volt vezetett szentségimádás, imák, emellett koncertek és színpadi előadások is színesítették ezeket a napokat. Vasárnap délben aztán a búcsú szentmisét Marosi Balázs Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be. A szentmise végén Vízi János egyházmegyei ifjúsági referens megköszönte a szervezés segítők áldozatos munkáját, Ternyek Csaba egriesek támogatását, majd a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15-e és 18-a között. A szentmiséket rádiónk és a Szent István Televízió is közvetítette, így a YouTube csatornán ezek visszanézhetők. A feltétel nélküli hazaszeretetet jelölte meg a következő köztársasági elnök jelölt előtt lényeges követelményként a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter az államfőválasztásról azt mondta, tiszta lappal indulunk, nem kötnek minket a korábbi paktumok vagy éppen szokások. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tiszapárt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény, rögzítette Magyar Péter az egyik posztjához fűzött kommentjében. Megjegyezte, nem társadalmi konzultációról beszéltek, hanem azt kérték, hogy küldjenek ajánlásokat a köztársasági elnöki pozícióra. Kiváló államfőjelöltnek nevezte Polgár Judit Csakkozót a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt arra nem akart válaszolni akkor, hogy mellette más név is felmerült a frakcióülésen. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, jelentette be Németh Balázs a közösségi oldalán. Az ellenzéki párt szerint a folyamat illegitim, ezért a részvételével csak legitimálná azt a Fidesz, amit ócska színjátéknak neveznek, mondta el a képviselő. A legfőbb ügyész visszahívását kérte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthofer Ágnes házelnöktől Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, a másfél éves legfőbb ügyészsége alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaival összefüggésben, 600-700 milliárd forint közpénz eltűnése miatt. Az ukrán pénzszállítók az aranykonvoj ügyében kapcsolatban is vizsgálatot sürgetett a legfőbb ügyészségen Magyar Péter, de szerint az addig biztosan nem fog megtörténni, amíg az előző kormánypártok bábja ott van, így fogalmazott. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának vizsgálatát kérte Velkei György László, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szijjártó Péter munkavállalásával kapcsolatban. Mint ismert, a korábbi külgazdasági és külügyminiszter a korábban sok állami támogatást kapó kínai BYD járműgyártó külső kapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetője lesz. A héten már el is fogadhatja az országgyűlés a független közmédia testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot a Tiszás Hantosi István benyújtotta a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt. Ukrajna kormánya elfogadta azt a rendeletet, amely mentesíti a kislétszámú finanszírozási korlátozások alól az uniós nyelveken, köztük magyarul oktató iskolákat. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a döntés jelentős biztonságot adhat a kárpátaljai magyar oktatásnak. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Kínában régóta használt, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. A tárcavezető hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Az új brit miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását. Andy Burnham elődje Keir Starmer lemondása után kérte fel harmadik Károly király az új brit kormány megalakítására. Első miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, erőteljesen tudatában van annak, hogy az elmúlt 10 évben, vagyis a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett szűk többségű népszavazás óta ő már a 7. brit kormányfő. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több gomoly felhő lehet felettünk, néhol kisebb eső, zápor kialakulhat, olykor még az ég is megdörrenhet. A szél sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 10 és 15 fok között, napközben aztán 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 12. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Neil Boyd Egek, mit évő legyek. Nél atya, mi a baj a jelenlegi gyontatószékekkel? Kartonlemezből vannak, nincsenek hangszigetelve, egy régi egyházkerületi labban azt olvastam, az első világháborúban állították fel őket. Régen jobb dolgokat csináltak, álmodozó nosztalgiával beszélt. Háború idején atyám mindig takarékossági intézkedésekre kerül sor, és a gyontatószékek ezek alá eshettek. Mi nem jól szolgálták az egyházközséget az utolsó 40 év során? Drámaian hallgattam. Nos, hát nem jól szolgálták? Valaki, akit nem fogok megnevezni, elment az ön gyóntató széke előtt, és meghallotta, amikor az egyik híve házasságtörés gyónt meg. Dalluzvel atya csak nem félre nyerte borát. Hát ez nem lehet. Úgy érti, az egyházközségben nem fordult elő házasságtörés? Kérdeztem kicsit spicces gunnyal. Halkabban, Neil atya! Tekintete a hölgyekével találkozott, és kínosan mosolygott. Miss Flanagan, Miss Flanagan! A tenyere mögött elismételte. Állítom, senki, de senki nem hallhatta meg, ami a gyuntató székemben elhangzott. Atyám, tisztelettel kérdem, nem lehet, hogy a hallása már nem olyan jó, mint valaha volt? Mielőtt válaszolni tudott volna, folytattam. És az igazat megvalva, az enyém sem olyan, mint lennie kellene, atyám. Hamarosan elmegyek déli doktorhoz, hogy kifújjassam a fülemet. Nehezen hallom meg mostanában, amit a gyónók mondanak. Folyton biztatnom kell őket, hogy hangosabban beszéljenek. Na, nehéz elhinni, hogy amit a gyuntatószékben mondanak, Mrs. Conroy, atyám... Mi van Mrs. Conroy-jal? Csattant fel. Mrs. Conroy a hentes felesége és a temetkezési vállalkozó. A vállalkozó Mr. Batsford fogta suttogásra hangját. Az a hír járja, hogy Mrs. Conroy és a temetkezési vállalkozó... szóval tudja, Neil atya. Maga talányokba beszél, mint Dániel próféta. Mit tudok? Lenyeltem az epret. Viszonyuk van. Ez újdonság számomra, mondta Dudleswell, atya ajkába harapva és dobogva a lábával. Ha a gyontatószékben hallotta ajkait, pecsét zárja le, tudom. Nem mondhatja el, hogy házasságtörést követnek-e. Fogja halkabbra a hangját, szakított dühösen félbe. Újra udvarias bólintás és mosoly a hölgyek felé. Miss Flanagan, Miss Flanagan. Makacsul folytattam, hogy befejezzem, és azt sem mondhatja, hogy nem. De mondom, hogy nem. Atyám! Mondtam rekedt csuttogással. Nem azt kérem magától, hogy ítéljen egy egyházközségi botrány ügyében. Tisztában vagyok vele, soha nem tudhatom meg, hogy amit mond, gondolatban való fenntartás, vagy a nyers szépítetlen valóság. Mielőtt még közbevágott volna, folytattam. Még ha, amit mond, a tiszta szépítetlen igazság, ez is lehet egy teljesen jogos gondolati fenntartás, hogy a legjobb tehetsége szerint megvédje a gyónási titkot. Mire megy ki mindez? Na, a következőre. A botrány híre, akár van alapja, akár nincs, kiszivárgott, mert a hívők gyanítják, hogy a gyuntató székünknek fülei vannak. Az utolsó mondatot Dudleswell atya nem hallotta. Figyelme két férfi felé fordult, akik a hátsó ajtón jöttek be, és egyenesen a bár felé tartottak. Mikor elmentek az asztalunk mellett, egyszerre mondták, jó estét, atyák! Dudleswell atya gyorsan felocsúdott a számára valószínűleg kínos meglepetésből. A Neil atya, ez Batsford, a temetkezési vállalkozó. Kezet ráztam a tagba szakadt, testes emberrel, aki fekete frakkot viselt és cilindert. Ez pedig, folytatta Dudleswell atya, Mr. Conroy, Mrs. Conroy férje. Hirtelen rájött, mennyire helytelen ez a bemutatási forma, és próbálta elkenni, folytatva, a legjobb fekete piaci hentes a szakmában. Mr. Conroy mosolygott a bókra, megemelte szalmok alapját, és kezet fogott velem. Szereti az egyházközségünket, atyám? El sem tudom mondani, Mr. Conroy, mennyire érdekes itt a hivatásom gyakorlása, válaszoltam. Mr. Batsford kihasználta a véletlen találkozást, hogy eddigi papi működésem egyik vonatkozását nehezményezze. Eddig még nem küldött hozzám klienseket, Boyd, atya. Fekete szegélyű kártyát nyújtott át, mottóm... Istenhez Batsford segítségével menj. 10% engedmény elhunyt katolikusok számára természetesen. Nem tartjuk fel önöket, uraim, figyelmeztetett Dudleswell atya, és a hentes és a temetkezési vállalkozó elsiettek a bárba egy gyors italra. Úgy néz ki, jó haverok lehetnek, mondtam bűnbánóan. A lehető legjobbak, Neil atya, mindketten a hús szakmában dolgoznak a szó bizonyos értelmében. A hentes bizonyára tudná, hogy olyan emberrel iszik vagy sem, aki levetkőztette a legfontosabb oldalbordáját. Elismertem az érv erejét. Mrs. Conroy folytatta még asszony létére is elég ostoba, de azt tudnia kell, ha bemegy a temetkezési vállalkozó szalonjába, a halálnál is rosszabb sors vár rá. Meg kell mondanom Mrs. Springnek, szavamba vágott, tudtam, hogy ő volt. Igyekeztem tárgyat változtatni, és megkérdeztem, Mr. Batsford, nős? Igen, de a két gyermeke már régen elment otthonról, és a felesége meglépett egy kereskedelmi ügynökkel. Kiürítette a poharát. Szóval, sok mindenért hálát kell adnia. állával az utolsó szem eper felé bökött. Megúhatja esetleg enni? Nem, nem gondolom, atyám. Megragadta és lenyelte. Autóval megyünk vissza a templomba, hogy kipróbáljunk dolgokat. Felállt, gyors asztali áldást mondott, azután az asztalunktól pár méternyire függő Churchill képre mutatott. Meghökkentő ember, Neil atya. Felhajtottam a kávémat, és felálltam. Igen, atyám. Ahhoz elég esze van, mondta Dudleswell atya, hitetlenül rázva a fejét, hogy megverje a hunokat, de ahhoz már nem, hogy áttérjen a katolikus hitre. Itt a hírek ideje, Neil atya. 10 perccel később voltunk, felküldött a szószékre, nyakam körül a nehéz, régi, módi Mikivel. Lenéztem rá. Kedves testvéreim Krisztusban, kezdtem olyan folytott hangon, ahogy csak tudtam. Vigyekezz, fiam! A szöveg a következő. Noé apánk sok bort ivott és berúgott, és mezítelenül feküdt a sátrában. Az üres templom többszörösen visszaverte a hangomat. Semmi kétség, szavaim elég kevéssé voltak érthetők. Dudleswell atya a fejét vakarta. Igazat mondott, Neil atya. Fülemhez tartottam a kezem. Mit mondott, atyám? Intett, hogy jöjjek le a szószékről. Mikor odamentem hozzá, magában motyogott. Olyan zagyván hangzik az egész, mint egy asszony érvelése, vagy egy ír pörkölt. Na, ez nem vitás. Na, még egyszer igénybe vette a segítségemet, most jöjjön a gyuntató székembe, és vallja be bűneit. Mikor beléptem, utánam kiáltott, és ne felejts el beismerni, hogy felfalt azt a sok epret, mikor milliók éheznek Indiában. Letérdeltem, és szinte üvöltöttem a szavakat a lehető legtisztábban tagolva. Áldj meg, atyám, mert vétkeztem. Miután nem mondta, hogy álljak meg, tovább kiabáltam. Utoljára 20 éve gyóntam. Elloptam a gyerekek édességadagját az árvaházban. Múlt hónapban nem mostam lábat. Házasságtörést követtem el. Dudleswell atya hangosan kopogott a gyóntató széken, élvezettel hangsúlyozva minden szótagot kikiáltottam. Hallotta a házasságtörésemet? Újabb kemény kopogás és határozott parancs. Ennyi elég, Neil atya, teljesen elég. Hallja, mit mondok? Mint aki jól végezte dolgát, jöttem ki a gyóntató székből. A mosoly azonban lehervadt arcomról, mikor megláttam, kik térdelnek ájtatosan az utolsó padban. Miss Flanagan, mondta Dudleswell atya, ezúttal én is illőnek tartottam, hogy csatlakozzam a magam részéről. Miss Flanagan, Dudleswell atya halkan odasúgta. A bűnei sokkal szórakoztatóbbak, mint a prédikációi. Egyik hölgy felállt. Hangos, színpadi suttogással kérdezte, meghallgatna a gyónásunkat, Dudleswell atya? Boldogan, Miss Flanagan, boldogan, odaszólt nekem. Isten bocsássa meg nekem, hogy olyan képmutató vagyok. Iszkoljon haza! Nem engedhetem, hogy a gyóntató székem közelében oldalogjon. Ez a két drága öreg talán azt képzeli, túl sok bodzateát kínált körül. Belépett a gyóntató székbe, de visszafordult felém. Ha vacsorára nem szabadulok, hozza el ide a zabos tarisznyámat. Halk lónyerítést hallatott, majd becsapta a gyóntatószék ajtajának felső részét. Otthon a plébánián elpanaszoltam Miss Springnek, mi van a füleimmel. Azonnal a szobámba érkezett egy spirituszlámpával, egy kanállal és egy üveg olívaolajjal. Leültetett és törülközőt kötött a nyakam köré. Olívaolajat kanalazok a fülébe, hogy fellazítsam a viaszt, ami eldugaszolja. Míg tevékenykedett, bocsánatot kértem, amiért elárultam. Beismertem, hogy megemlítettem a nevét Miss Batsford és Mrs. Conroy ügyével kapcsolatban. Vállat vont, hogy nem számít. Dudleswell atyának valahogy meg kellett tudnia. Mrs. Spring, maga tényleg meghallotta, amit Mrs. Conroy a gyóntatószékben mondott? Nem. Nem. A barátnő Mrs. Davis, aki a Woolworths-nél dolgozik, ő hallotta. Megrendülten döbbentem rá, hogy amit én jó hiszeműen továbbítottam Dudleswell atyának, csak megalapozatlan hír volt. Mikor elmondtam Mrs. Springnek, hogy alig pár perce láttuk, amikor a hentes és a temetkezési vállalkozó baráti hangulatban fogyasztottak egy korsó sört, dühösen fogadkozott, mit fog csinálni azzal a pimasz Mrs. Davis-el, ha legközelebb találkoznak. Egyetértettem bele, hogy helyes lenne kiigazítani a hírverést. Elmentem Johnny Dudlesvel atyához, mondta álmodozó hangon Mrs. Spring, de csak egyetlen egyszer. Én is, mondtam, de ez bátor dolog volt magától, Mrs. Spring. Nem éppen. Elmondtam neki pontosan, mit gondolok róla. Ez volt az egyetlen eset, amikor megbocsátott nekem. Hirtelen félbeszakította magát. Tartsa oldalra a fejét, kérem. Engedelmeskedtem. Ne felejts el, ma jön első oktatásra az áttérője. Ugyan milyen valaki? Megmagyarázta, hogy Mrs. Rawlings a pékhez ment feleségül. Wilf születésétől fogva katolikus és 2-8 éves ikerfiúk van, ami Mrs. Rawlingsot illeti, Mrs. Spring szerint Dudleswell atya azért játszotta át magának, mert azt tartja taníthatatlan, és talán életében először ebben igaza is van. Van valami fogalma, miért akar katolikussá áttérni? Köztünk maradnél, atya? Bólintottam, cinkosan közelebb hajolt hozzám. Azt hiszem, szeretne pápa lenni. Még egy adag forró olaj a fülembe, egy vattadugó is épp elkészült fel, amikor Dudleswell atya megjelent. Rosszallóan nézett Mrs. Springre. Úgy látszik, nem csak Szent Johanna hallott égi hangokat, a mi saját titkos kis mindentudónk áthatul a gyóntató szék falain. Ó, csak segíteni akartam. Asszony, mondta, ha megfejne egy tehenet, a tej már savanyúan jön neki belőle. Azt akartam mondani, hogy én csak megpróbáltam, ismételte Mrs. Spring. Igen, vágott közbe Dudleswell atya, maga valóban megpróbálja az ember türelmét, de nem azért vagyok ott, hogy a maga fajta emberekkel beszélgessek a gyónási titokról. És kezdte kituszkolni az asszonyt a szobából. Mrs. Spring biggyeztett, összeszedte felszerelését, és mély sóhajjal távozott. Mikor bocsánatot kértem, hogy elhamarkodottan beszéltem, így válaszolt, semmi baj, minden gonosz dolgot hallottam, amit a sötétben mondott. Na, akkor hát beszéljen. Már érdeklődtem valamennyire, és egy prospektust húztam ki a zsebemből, amit kikapott a kezemből. A Westminster apátság mellett van egy cég, mondtam, mely nyakban lógó, elemmel működő mikiket árul, nagyon könnyűek, és csak egyre volna szüksége. Magán tarthatná egész idő alatt a misén, akár az oltárnál van, akár a szószéken, akár a korlátnál, amikor a szentséget osztja ki. Az ára? 100 font, mondtam, és gyorsan hozzátettem, de a hívek legalább meghallják majd, amikor felszólítja őket, hogy fizessék meg az árát. Majd gondolkodom rajta. Na és a gyóntató székek mibe jönnének? 60 fontba. Darabja? Bólintottam. Hangszigeteléssel is egy hét alatt felállítják. 60 font darabja, töprengett. Láttam, hogy a viszonylag szerény ár kellő hatást tett rá. Nem túl sok arra, igaz atyám, hogy biztosítsa a gyónási titkot. Ne felejtse el, véltem hallani, szigorú takarékossági intézkedéseket kell bevezetnünk, hogy ki tudjuk fizetni. Nem lesz több tobzódás tékozló fiú módjára Nelly eprével. Amint leértünk a mikik és a gyóntató székek tárgyáról, bedugaszolt fülemmel nehezen értettem meg, mit mondott. Annyit hallottam, hogy valami eperről van szó. Visszaemlékezve a takarékosság hangoztatására a Clinton Hotelbe, ártatlanul kérdeztem, a Nelly féle eper? A hab nélkül volt, atyám. Láttam, hogy megdöbbenve néz, és leolvastam a szájáról, hogy megkérdezte, hogy érti ezt? Hogy érti ön, atyám? Mit találhatott ebben az ártatlan megjegyzésben? Én eperre gondoltam, Neil atya, én pedig habra. Igazán? Igazán, akkor nincs köztünk harag. Ha lett volna, akkor sem tudtam volna, hogy miért. Feltartottam a prospektust. Magamnál tartom, és majd áttanulmányozom a szabadidőmben, és ne felejts el, ma délután Mrs. Rawlings jön magához. Nagyon jó asszony, és igazán ez az egyetlen hibája. Mivel ő lesz az első áttérője, kéznél leszek ezúttal, hogy felajánljam részvétemet. Mrs. Rawlings széke szélén ülve lelkesen, kíváncsian izgatottan készült rá, hogy kikérdezzen. Megmagyaráztam neki a különbséget a halálos és a bocsánatos bűn között, hogy a halálos bűn, mint a gyilkosság vagy az erőszak, megszakítják Istennel a kapcsolatot, míg a bocsánatos bűn, mint a fehér hazugság vagy hat krajcár ellopása, csorbítja a kapcsolatot Istennel, de nem szakítja meg teljesen. Majd elmondtam neki, hogy eszentségnél a gyónó köteles elmondani a papnak minden halálos bűnét, számukat és természetüket. Ez mit jelent? Kérdezte reszkető hangon. Megmagyaráztam, hogy a gyónónak pontosan el kell mondania, milyen természetű halálos bűnt követett el, gyilkosságot, abortuszt, nagyobb összegellopását, és hogy hányszor követte ezt el. A katolikusoknak ilyen pontosan számon kell tartaniuk mindent? Bocsánat? Kérdeztem, és egyik fülemből kivettem a vattadugót. Pontos számadást kell vezetniük? Igen. Mondtam, és visszatettem a dugaszt a fülembe. És ha a gyilkos vagy az erőszakoló vagy a tolvaj bevallja bűnét, megbocsájtást nyer? Bólintottam. És ha meghal, az égbe megy? Örömmel magyaráztam meg, hogy Isten nagyon könyörületes. Ez lehet, viszonozta Mrs. Rawlings, de gyermekek számára az ég nem látszik nagyon biztos helynek. A katolikusoknak rendszeresen kell gyónniuk, gondolom, mivel annyi megszeghető szabály van. A vasárnapi mise, a pénteki húsevéstől való megtartóztatás, ugye, a halálos bűn számukra könnyebb lehet, mint a közönséges halandók számára. Erre nem válaszoltam. Mondjon valamit magáról, atyám. Magamról? Ismételtem némileg riadtan. Igen, maga szokott gyónni. Minden pap két hetenként gyón. Az apácák is? Ők minden héten. Folytassa, mondta. Mit tudnak ezek elkövetni, bezárva a magas falak mögé? És még gyakrabban gyónnak, mint a papok. Az apácáknak nagyon erős késztetésük kell, hogy legyen. Még a pápa is rendszeresen gyón, mondtam az apácák védelmében. Na hát, füttyentett, de maga atyám mit szeret jobban, gyónni vagy gyóntatni? Az attól függ, kerteltem. Mitől? Nem hagytam magam behúzni a csőbe. Sok mindentől. Túl sok kérdezni valója volt ahhoz, hogy egyetlen zsákutcával sokat törődjön. Ha katolikus leszek, atyám, minden bűnömet meg kell magának gyónnom. Minden halálos bűnét, tettem hozzá sietve, vagyis természetesen, ha elkövetett ilyesmit. Megmagyarázza nekem valamit, atyám? Hát, ha tudom. Valamelyik nap valamelyik családtagom a következőkről vitatkozott a másikkal. Ha egy minisztráns fiú mérget tesz a pap borába, és ezt a gyóntatószékben elmondja neki épp a mise előtt, meg kell-e a papnak innia azt a bort? Ócska szakállas história volt. Hallottam erről az esetről, mondtam. Na és mi a válasza? Hát többféle vélemény van, mondtam oktató hangon. Egyik megoldás azt mondja, hogy a pap semmiféle okból nem szegheti meg a gyónási titkot. Szóval megissza és meghal? Igen. A másik felfogás szerint, mivel a minisztráns fiú megmérgezte a bort, de nem volt hajlandó azt kiönteni, nem igaz szándékkal ment gyónni. Nem a bűneit ment meggyódni, csak kárőrvendeni akart, milyen súlyos problémát okoz a papnak. Tehát, mivel nem gyónt meg igazán, az érvelés szerint a pap vagy elárulja a vallomást tett gyilkos minisztránst, vagy titokban kiönti a bort a lefolyóba és újat önt a kancsóba. De ő mit gondol, atyám? Szerintem egy papnak mindig meg kell tartania a gyónó titkát. Szóval maga meginná a mérgezett bort? Ez biztosabb lenne, mondtam. Biztosabb? Hát biztosabb a szentség szempontjából. A gyónási titkot mindenek felett meg kell őriznünk. Mrs. Rawlingsot fellelkesítette az egész dolog. Engem nagyon érdekel ez a gyónási ügy. Ennek nagyon örültem mindaddig, amíg újra a személyes területre nem terelte a kérdést. Régóta pap már? 2 vagy 3 hónapja. Akkor hát hány éves? Vonakodva beismertem, hogy most leszek 24, és nem nős. A katolikus papoknak magyaráztam, nem szabad megnősülniük. Reméltem, hogy ez mély benyomást tesz rá. Akkor hát mit ér maga a gyóntatószékben? Kivettem egyik földugómat, hogy biztos legyek benne, jól hallottam. Hogyan mondhatja az embereknek, hogy nem gyakorolhatnak születés szabályozást, ha maga, szóval ha maga nem gyakorolja a házasságot? Kopogtattak az ajtón, és Duddleswell atya jelent meg a délutáni álmától még fátyolos szemmel. Egy másodperc alatt felmérte a helyzetet. Azt hittem már szabad, Neil atya, de látom, még rab. Jöjjön be, atyám, kérem, jöjjön be. Mrs. Rawlings épp most kérdezett a fogamzásgátlásról. Tilos, mondta. Ezt tudom, válaszolta, de miért? Mert ez súlyos bűn. Hát azért. Értem, mondta meghunyászkodva Mrs. Rawlings. Még valamit, Mrs. Rawlings, mondta Duddleswell atya, ne használja túl gyakran a miért szót. Éppen ez volt Mrs. Rawlings nyelve hegyén, mikor visszanyelte, és csak ennyit mondott. Nem, atyám. A miért csúnya kis protestáns szó, érti? A katolikusok ehelyett azt mondják, krédó, hiszek mindenre, amit a pápa mond. Ha azt akarja kérdezni, miért, menjen az anglikán lelkészhez, hogy tanítsa ki a hitetlenségére, és az majd megengedi, hogy kedve szerint hajtogassa állandóan. Miért, miért, miért? Szegény Mrs. Rawlings olyan volt ezek után, mint egy lelapult bicikligumi, csak annyit tudott kérdezni, de önöknek ugye titokban kell tartaniuk, amit a gyónásban hallanak. Mrs. Rawlings, válaszolt Duddleswell atya, megenyhülve irányában, egy papnak mindenáron meg kell őriznie a titkot. Tegyük fel, hogy ön gyónni jön hozzám. Szabad nekem elmondani a férjének, aki maga után következik a sorban mindazt, amit maga bevallott? Vagy elmondhatom Neil atyának? Szó sincs róla. A nyomaték kedvéért összecsücsörítette a száját. Még akkor sem, ha meggyónta, hogy az egész háztartás pénzét egy tál eperre herdálta el.
Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 12. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette. Kedves hallgatóink, műsorunkban Horváth József, a szombathelyi Szent Kereszt lelkészség kisegítő lelkésze beszél Jézus szeretet parancsáról.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek útjain.
Én nem a megszokott imák ellen beszélek, félre ne értsük, majd lesz arról is szó, tehát nem az, hogy ne imádkozzunk rózsafüzért, de azt mondja, jó Isten, hát most úgy szeretnék a lelket húrjain egy kicsit pár gondolatot veled közölni. És ami mondjuk az imánkat, az Isten nem találja meg az utat hozzánk, mert valahol annyira elfoglaljuk magunkat, hogy a ő Istennek nincs lehetősége arra, hogy eltaláljon a szívünk közepébe. Én azt gondolom, hogy egyedül a Jóisten tud igazán maradandót tenni a szívünk közepébe. Én arra vagyok jó itt, és azért vagyok itt, hogy felhívjam a figyelmüket egy pár dologra, hogy mi az, amit nekünk tennünk kell. És a legelső, amire felhívom a figyelmüket, tölts időt az Istennel. Pótba vagyok, bevásárlás, szombati nap, Intespár nagy áruház, rengeteg pénztár működik, és a rengeteg pénztárnál hosszú sorok állnak, tele vagy nem tele kocsikkal, bevásárló kocsikkal. És úgy adódik valamelyik pénztárnál, pont annál, amelyiknél én álltam, hogy az illető, amit le kellett volna mérni gyümölcsöt, azt nem mérte le. Na, hogy ott van egy mérleg, ott le kell mérni, azt úgy lehet ráragasztani a cédulát, amit az kiköp, aztán úgy vinni a pénztáros, de a pénztáros azt nem fogja lemérni neki. Hát az illetőnek vissza kellett menni, két lehetősége volt, vagy ott hagyja az árut, vagy visszamegy, leméri, ráragasztja a cédulát, amit kiköp a mérleg, aztán újra megy a pénztárhoz. Ez utóbbit választotta. De mi lett ennek az eredménye? Az összes többi elkezdett morogni. Egyre hangosabban morogtak. Mert hogy veszi el az időnket, nem volt annyi esze, hogy lemérje a körtéjét, vagy almáját, vagy nem tudom mit. Most meg itten elmegy, és áll az egész sor, mikor mehetnénk előre, meg nekünk mennyi dolgunk van. Ezt én csöndesen hallgattam, hát mit mondjak erre, nem tudok mit mondani. Aztán rám került a sor, kifizettem az árukat, valaki ott megszólított, és elkezdtünk beszélgetni már a pénztárról kikerülve, aztán kb. Egy olyan 10 perc múlva ballagtam kifelé az általam vásárolt árukkal az áruházból, és a legnagyobb hangú emberek, legtürelmetlenebb emberek békésen beszélgettek az áruház előtt egymással. Ott nagyon sürgős volt, iszonyú türelmetlenek lettek, ott pedig egyszerre volt idejük. Valami nem stimmel a mi emberi viselkedésünkbe. Valami hiányzik belőle. Hiányzik belőle az Istennek a szelídsége. Hiányzik belőle az Istennek a kedvessége. Hiányzik belőle az, hogy az Isten szemével lássuk a dolgokat, amiket nekünk kell tenni. Amikor Jézus azt mondta, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, akkor ezzel talán azt is mondta, hogy egyedül én tudlak megtanítani téged, hogy úgy tudsz szeretni a másik embert, hogy én szeretlek téged. A tanulást mindig a mestertől kell megtanulni. Attól a mestertől, aki leginkább mesterfokon csinálja. És ezt Jézus mesterfokon csinálja. Ugye a karitásznak a jelentése szeretet. Szokták mondani, hogy mi a szeretet? Kérem, a szeretet az nem mi, hanem a szeretet az ki. A kérdés feltevés rossz. János evangélista mondja, hogy Isten a szeretet. Az Isten pedig nem mi, hanem az Isten ki. Ki a szeretet? És ha a szeretetről beszélünk, akkor csak úgy beszélhetünk, hogy akkor az Istenről beszélünk. Mert ő maga a szeretet. Istennek az egész lénye szeretet. Szeretetből teremtette ezt a csodálatos világot, ezt a mérhetetlen univerzumot, amelynek parányi kis bolygója a Föld. Voltam egy alkalommal Bakonybélbe, ahol van egy nagy obszervatórium, csillagvizsgáló. Világos nappal mentünk, és van egy olyan csodálatos távcsövük, hogy azon keresztül látni lehet a napot. És látni lehet azt, hogy a napból micsoda sugarak törnek elő, robbanások, mert ugye ez egy atomreaktor maga a nap, protuberenciáknak hívják őket, és ezek iszonyú nagyok, meg iszonyú pusztítást tudnak végezni, és azt lehetett látni messziről. Na, de 10 millió kilométerrel van innét, ez különösebben bennünket most úgy nem zavart. De ahhoz, hogy megértsem az univerzumot, megértsem a világ mindenséget, látnom kell, hogy az mekkora. De ezt nem tudom látni. Hihetetlen, mérhetetlen nagy. És akkor az jutott eszembe, hogy te, Úristen, ezt az egész univerzumot megteremtetted azért, hogy ennek a parányi földnek valahol helye legyen ebben a hatalmas mindenségben. Mert szerettél engem. Mert annyira szerettél engem, hogy körülöttem teremtetted ezt az egész világot, és megadtad nekem, hogy itt a földön éljek. És élvezem a te szeretetedet. És így lettem a képe mása az Istennek. Az Isten szeretete tükröződik vissza azon a létemen, meg azon, hogy én egyáltalán vagyok. Ez valahol valamilyen módon át kell élni. Ez vissza kell adni a jó Istennek. Úgy szoktuk mondani, hogy jó szót követ. Rossz szó rossz szót követ. A jó Isten jó szava, kövessen nálam jó szót. Tudjak Istennel együtt lenni, és átélni azt, hogy én most az Isten jelenlétében vagyok. Amikor elindultunk innek énekelve, nem tudták, hogy hova megyünk. Nem is akartam úgy nagyjából közölni, csak legfőbb azt mondtam, hogy a kápolnába. De amikor kápolnába megyünk, akkor mindig megszokták ott, hogy van valami. Bemegyünk. A pap kijön a sekrestyéből, meghúzza a minisztráns a csengőt, a pap szépen felöltözve ott van az albájában, meg abban a liturgikus ruhában, amit a liturgia szabályi előírnak. Mondom, most valahogy ne így csináljuk. Érezzék át, hogy Jézus másképpen van most közöttünk. Ezért előre lementem, kitettem az oltári szentséget, meggyújtottam a gyertyákat, fölkapcsoltam a villanyokat. Azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy éljék át, hogy Jézus vár bennünket. Mert ki van világítva az ő háza? Ott van az oltárnak a trónusán. Vár bennünket. Nem azt, hogy bemegyünk, aztán majd mindenféle szertartásokkal, amit az egyház liturgikus szabályi előírnak, a pap kihelyezi az oltári szentséget. Éljék át, hogy Jézus vár bennünket. Hogy Jézus ott van, és azért van ott, mert szeretne velünk lenni. Azért van ott, mert várja, hogy mi is ott legyünk. Azért van ott, mert várja, hogy eltöltsünk vele valamennyi időt, és kitegyük magunkat az ő sugárzásának. És ez nem fizikai sugárzás, ez kegyelmi sugárzás. Valami ott elindul. És akkor meg fogják érezni, hogy most az Isten jelenlétében vannak. Ha azt mondom, hogy az előbb eltöltöttünk 20 percet, vagy 25 percet a mennyországba, lehet, hogy furcsán néznének rám, pedig eltöltöttük ezt az időt a mennyországba. A mennyország attól mennyország, hogy ott van az Isten. Mi pedig az Isten jelenlétében voltunk, tehát a mennyországban voltunk. Azt mondják, nem, hát Jézus van jelen az oltári szentségben, mi ezt láttuk. Hisszük azt, hogy Jézus jelen van. De amikor egy alkalommal Fülöp megkérdezte Jézus, hogy megkérte Jézus, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és akkor Jézusnak egy ilyen érdekes válasza volt, Fülöp, aki engem lát, látja az atyát is. Aki az oltári szentséget látja, az látja Jézust is. És aki Jézust látja, az látja az atyát is. Ezt nem lehet semmiféle emberi manipulációval megcsinálni. Hogy ez a látás. Látom az oltári szentséget, és látom Jézus is, látom az atyát, és látom a Szent Lelket, ez nem fizikai látás. Nem az emberi szemeimmel látok ott alakokat. Ez egy belső látás, hogy látom az Istent. Mert ott vagyok az ő jelenlétében. A földi szemeimet a mennyországban nem fogom elvinni magammal. És mégis látni fogom az Istent. Egy másik fajta szemmel. Már itt a földi világban valahol meg kell tanulni azt, hogy azzal a másik szemmel lássam az Istent, akit majd a mennyországban is azzal a másik szemmel fogok látni. És ha látom az Istent, akkor az Isten látásból valami egészen mély emberi létbe behatoló erő jár át, hogy azonosuljon velem, és én is azonosuljak vele. Bármennyire furcsa hangzik ez a mondat, de amikor egy rászoruló találkozik azzal, aki neki segít, akkor az Istennel találkozik. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen Istent képviselünk. Mert amilyennek bennünket látnak, olyannak látják az Istent is. Ha mi jóságosak vagyunk, kedvesek vagyunk, barátságosak vagyunk, akkor egy barátságos istenkép alakul ki. Ha mi szigorúak vagyunk, meg bevasalók vagyunk, akkor egy ilyen istenkép alakul ki. Próbáltam összeszedni azt, hogy miféle istenképe van az embernek. Hát sokféle. Majdhogy nem ahány ember, annyiféle isten elképzelés, annyiféle istenkép. Ez ugye az életünk folyamán folyamatosan kialakul bennünk, az szerint, hogy az Istenről mit hallunk, és magunk is hogyan tapasztaljuk meg az Istennek a létét. Vannak emberek, akik számára egy távoli Isten. Valahol. Lehet, hogy a világűrbe, lehet, hogy a mennyországba, de annyira távoli, hogy egyszerűen érzelmileg nem érint meg bennünket. az Istennek a jelenléte. Lehet, hogy sokat tudunk róla agyilag, mindenféle tudásunk, ismeretünk van az Istenről, ami a kinyilatkozatása benne van, de úgy érzelmileg nem érít meg bennünket különösen. Nem örülünk az ő jelenlétének, nem keressük az ő jelenlétét, nem érezzük magunkat jól az ő jelenlétében. Ugye, miért mennek az emberek templomba? Mert így szól a parancs, az Úr napját szenteld meg. Így valahol a lelkük mélyén ezt érzik sokan, hogy elmegyek, mert eleget teszek a parancsnak. Hát itt kezdődnek a bajok. Aki az Istenhez megy, nem azért menjen, mert eleget akar tenni egy parancsnak, hanem azért menjen, mert a szeretetét akarja odavinni, és a szeretet Istennek a jelenlétébe akar lenni. És a kettő nem ugyanaz. Tehát nem lehet távoli Isten, akiről ugyan sokat tudunk, de aki nem enged bennünket közel magához, aki érzelmileg meg se érint bennünket. Aztán van, aki számára egy haver Isten van. Ez a fentinek az ellentéte, amikor elfeledkezünk arról, hogy a jó Istennel nem lehet bratizni. Jó Istennel lehet tisztelettel, szeretettel beszélgetni, de ő nem haver. Van, aki úgy gondolja, hogy az Isten olyan, mint egy jóságos nagypapa, aki úgy szeret, ahogy vagyok, és nem támaszt semmiféle követelményt. Nem ilyen az Isten. Van, aki úgy gondolja, és nagyon sokan vannak ilyenek, hogy az Isten egy kemény bíró, aki elítél, akinek soha nem lehet igazán megfelelni. Aki mindig keres és talál bennem valami hibát. Az Isten nem ilyen. Van, aki úgy gondolja, az Isten olyan, mint egy könyvelő, aki mindent beír az élet könyvébe, és a végén számon kéri, és nincs megbocsátás, és nincs újrakezdés. Van, aki úgy gondolja, hogy az Isten az egy teljesítményre vadászó Isten, akinek csak az számít, amit megtettél. A pihenés, a játék, a beszélgetés, a betegség, a lábadozás ideje a teljesítmény Isten előtt értéktelen. Nem az számít, aki vagy, hanem az számít, amit megteszel. Rengeteg ember úgy gondolja, és ez nagyon sokan vannak, akik teljesítmény Istenbe hisznek. Megtettem, ott voltam, imaórát tartottam, imádkoztam, rózsafüzét, naponta sokszor elimádkoztam. De ebben nem egy személyes, érzelmi, baráti kapcsolatot látnak, hanem egy teljesítmény Istenbe hisznek, aki úgy gondoljuk, hogy azt várja, hogy minél többet tegyek. Van, aki egy tűzoltó Istenben gondolkodik, akit csak fel kell hívni, amikor nagy baj van, de különben nincs rá szükség. Szóval mindezek a torz istenképek, akár a távoli Isten, akit nem tudok elérni, akár a haveristen, akivel lehet bratizni, akár a jóságos nagypapa, aki mindent elfogad és nem támaszt követelményeket, akár a kemény bíró, aki elítél, akinek soha nem lehet megfelelni, a könyvelő Isten, aki mindent beír az életnek a könyvébe, aztán majd számon kéri a végén, a teljesítmény Isten, akinek csak teljesítményekre van szüksége, és a tűzoltó Isten, akit csak akkor kell hívni, ha nagy baj van, egyébként nincs rá szükség. Milyen Isten képe volt Jézusnak? Milyennek mutatta be Jézus nekünk az Istent, a mennyei atyát? Nagyon érdekes. Jézus nem beszél úgy az Istenről, mint ahogy mi beszélünk, hanem úgy beszél az Istenről, a mennyei atyáról, mint akivel élő kapcsolata van. Egy olyan kapcsolata van, amely egy nagyon meghitt, szeretetteljes kapcsolat. Valahol ez nagyon érthető, ugyanis Jézus a második isteni személy, aki az Istennel való együttlétét öröktől fogva éli át. Aki az Istennek a képe mása. Ugye a teológia próbálja megmagyarázni a Szent Háromságon a titkát, hogy hogyan van az Atya, a Fiú meg a Szentlélek dolga, hogy egy Isten van és mégis három személy van. De talán ez a legjobb, amikor Jézus úgy mutatja be az Atyát, mint akinek ő a képe mása. Aki engem lát, látja az Atyát is, hangzott már ma már el, és újra ismétlem. Milyen Istent mutat be nekünk Jézus? Milyen Isten tapasztalatot él elénk Jézus? Hogyan éli meg Jézus hangsúlyozom, mint ember, a mennyei atyával való közösségét. Úgyhogy bizalmas hozzá. Úgyhogy megkeresi azokban a nehéz pillanatokban, amik az ő emberi mi voltának a legnehezebb pillanatai. Sok ilyen nehéz pillanat volt, kettőt szeretnék idézni. Az egyik, amikor az olajfák hegyén vért izzadott, és imádkozott. És akkor mit imádkozott Jézus? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Tehát Jézus egy olyan Istenben bízott, akire teljesen rá tudta bízni magát, mint ember. Most ezért valamit el kell mondanom, szóval az ne úgy tessék elképzelni, hogy a Jézus emberré lett, és már a magzati állapottól kezdve úgy élt, aki úgy az Isten is, meg ember is. Jézus Isten és ember volt egy szemében, de emberként élt a földön, és minden emberi dolognak része volt. Ugye Pál apostol írja, hogy mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. A kísértésnek is ki volt téve, a kudarc élménynek is ki volt téve, a fájdalomnak is ki volt téve, a fáradtságnak is ki volt téve. Tehát ő nem Istenként, hanem emberként élt a földön. És mint ember alakította ki az atyával való kapcsolatát, azt a kapcsolatot, amelyet ő öröktől fogva már átélt. De mint embernek ez valahogy újra kellett élnie, és újra kellett dolgoznia. Na most Jézus, amikor életének a mélypontja volt, már pedig két ilyen mélypont volt az életében, az egyik az olajfák hegye, a másik pedig a kereszthalál előtti állapot. És az olajfák hegyén átéli valamiképpen azt, ami rá vár. Ha csak józan emberileg gondolkodik, akkor is pontosan tudja, hogy ő kívta a zsidó főtanácsnak a ellenszenvét. Olyannyira kiprovokálta a főtanácsnak az ellenszenvét, hogy elhatározták, hogy megölik. Mert ezt az embert likvidálni kell, ezt az embert félre kell tenni, ezzel az emberrel nem lehet együtt dolgozni. Miért nem tudott a zsidó főtanács Jézussal együtt dolgozni? Azért, mert a zsidó főtanácsnak volt egy istenképe, és az istenképe az volt, hogy aki az Isten parancsait teljesíti, megtartja a szombatot, a tíz parancsolatot, az akármelyiket, az tökéletes. Tehát a külső dolgokra mentek rá. Jézus egy egészen más istenképet élt elénk, és ezt a más istenképet nem tudták elfogadni. Most Jézus pontosan tudta azt, hogy emberileg nézve az ő élete egy kudarc. És ez különösképpen átéli az olajfák hegyén. Ugye nagyon érdekesen érte át Jézus, mert visszatérek ez a gondolathoz, amikor megkísértette a sátán. Tulajdonképpen sátán Jézus vágyaira épített. Jézus éhes volt. Mi volt a vágya? Hogy egyen. 40 nap és 40 éjjel böjtölt. És ezt a vágyát mondta ki a sátán, tett, hogy a kövek kenyérré váljanak. Tehát valami olyasmit mondott a sátán, a kísértés ugye erről szól, hogy ami amúgy is bennem van, ami az én vágyam. Mi volt a második? Fölvitte a templom oromzatára. Vesd le magad. Ott lent kavarog a nép. Látnak téged. Úgy képzelik el a Mesiás, hogy a mennyből jön. Vesd le magad. És leborul előtted mindenki. Mi volt Jézus vágya? Hogy leboruljon előtte és az atya előtt mindenki. Harmadik kísértés. Megmutatta neki a világ összes országát és gazdaságát. Mindezt neked adva leborulva imádsz engem. Mit akart Jézus? Hogy az atyának meghódítsa az egész világot. Tehát a sátán egy könnyű utat kínált fel ahhoz, hogy Jézusnak a szíve, akkor éppen szíve mélyén lévő vágyai beteljesedjenek. De Jézus pontosan tudta, hogy ez a könnyű út sehova se vezet. Ezzel nem az Isten akarata teljesedik, hanem egy másik hatalomé, a gonoszság hatalmáé, és mindaz, amiért jött, akkor össze fog omlani. Jézus annyira az Istenben élt, hogy azt is látta, hogy így a földi élete kudarcra fog végződni. És ezt a kudarcot élte meg valamiképpen az olajfák hegyén, amikor vérrel verejtékezett, mert átlátta az ő földi kudarcát. És mit mondott? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tudta, hogy ebből a mélypontból ki fog jönni, harmadapra föltámadok, mondta korábban, de most el kell fogadni ezt az állapotot, amit a Jóisten valamiképpen készített neki. És itt egy másik gondolatra megyek át, de vissza fogok térni ehhez, hogy minden élethelyzet egy olyan állapot, amit a Jóisten azért készített, vagy azért engedett oda jutni, hogy ott valami történjék velem, és valamit tegyek. A betegség az rossz, de türelemre tanít. De egy kicsit átalakítja és átformálja a lelket. Amit én agyilag nem tudok megtenni, azt a betegséggel a Jóisten szinte kikényszeríti belőlem. Minden élethelyzet az Istennek az ajándéka. És minden élethelyzetből az Isten akar és tud valami jót kihozni, ha én képes vagyok együttműködni vele. Jézus pontosan tudta, hogy ez a kudarc, amit ő most átél, hogy utána jön az elfogadás, a megalázás, a bíróságítélet, az ő gyötrése, a kereszthalál, egyebek, azokat neki mind el kell fogadni, így, ahogy vannak, töményen, kudarcostul, mindenestől. Jézus bízott az atyában. Tudta, hogy az atyának ő fontos. Most azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az Istenben bízzak. Minden helyzetben és minden körülmények között és minden állapotban. Úgy azzal a bizalommal legyek iránta, amilyen bizalommal Jézus volt iránta.
Kedves hallgatóink, Horváth Józsefet, a szombathelyi Szentkereszt lelkészség kisegítő lelkészét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!